Pálfalvi Centrum. A józanság hangja. Gubuc Pálfalvi Sejla és Péter Petra podcastja.
Itt a józanság hangjában már nagyon sokszor beszélgettünk arról, hogy mennyire fontos az, hogy az ember jelen legyen a saját terápiájában, vagy felépülési programjában. Nem csak fizikálisan, nyilván elsősorban azt szükségeltetik hozzá.
Az fontos.
De hogy az önmegismerés és az ebből következő önmunka gyakorlatilag pont annyira fontos, mint az, hogy az ember szakemberhez forduljon. Ezt jól gondolom?
Ezt jól gondolod. Másrészt, illetve egyrészt, ez azért is fontos, mert hogy a szakember az egy asszisztencia, egy mankó ehhez.
Tehát tulajdonképpen nélkülem nem megy. Helyettem nyilván nem fogja senki megcsinálni, ahhoz pedig gyakorlatilag elengedhetetlenül szükséges, hogy én ott legyek, jelen legyek, és elkezdjek foglalkozni magammal, és elkezdjem ott, hogy először felismerem, aztán beismerem, hogy velem valami probléma van, vagy problémám van nekem.
Ez jobban tetszik.
Igen, ez jobban hangzik.
Jó, ezt köszönöm, hogy ezt így korrigáltad a végére, mert ez így helyes, mert a probléma az nem velem van, hanem van egy probléma, aminek én része lehetek, vagy része vagyok.
Mennyire gyakori, hogy ezzel bántják magukat a függők?
Nagyon gyakori. Hát a szégyenérzet az így vezető tünete a függőségnek, vagy vezető érzelme.
És ez egy saját farkába harapok, így ott tulajdonképpen, igaz?
Talán ezt múltkor egy ilyen idézett formájában Kis Hercegből talán idéztem is, ugye, hogy a szégyenérzet az, hogy pörgeti bele az illetőt egy spirálba, hogy iszom, mert szégyellem magam, és szégyellem magam, mert iszom, és akkor ez egy ilyen körforgás. De hogy ezt felvetetted, hogy ugye egy szakember segítségét kérve, hogy fontos, hogy ott legyek és jelen legyek, igen, de hogy azt is nagyon fontos megemlíteni, ez önmagában nem elég. Tehát, hogyha valaki elmegy egy terapeutához, elmegy egy addiktológiai konzultánshoz, akkor önmagában az, hogy én járok valahova, ez nem fog eredményt hozni.
Aha.
Tehát azért meg kell dolgozni, és nem csak a szakembernek kell megdolgozni, az csak kvázi a felét adja a történetnek, hanem a kliensnek is nagyon keményen meg kell dolgozni ezért.
Megmondom neked nagyon őszintén, hogy azért kérdeztem erre, és azért érdekel engem ez különösen, mert a Pálfalvi Centrumnak a honlapját nézegetve az ember lát olyat is például, hogy túlevés, vagy túlevők. Tehát, hogy a szerfüggőség, mint olyan, vagy egyáltalán a függőség, az abszolút nem arra korlátozódik, hogy valaki kábítószert fogyaszt, vagy alkoholista, vagy sok alkoholt fogyaszt, tehát ne nevezzük rögtön alkoholistának, hanem van egy csomó olyan lelki probléma, amit valamilyen fajta függőséggel megpróbál az ember kompenzálni, és vagy elnyomni, és az evés az például ugyanez. És ugyanígy igaz erre is, hogy az ember, jó, meghíztam, fú, de szarul érzem magam, emiatt már bocsánat, akkor eszem tovább.
Így van, ez is egy ilyen 22-es csapdája.
Ez egy jellemző dolog.
És hogy amit felvetettél, én úgy tekintek a függőségre, vagy lehet úgy tekinteni a függőségre, hogy mondjuk az egy fának a törzse, és a különböző szerek, amiben ez a függőség manifestálódik, szerek vagy viselkedések, azok pedig mondjuk a fának az ágai. És hogy ez most alkohol, cigaretta, étel, szex, játék, tehát, hogy ennek sok-sok olyan pontja lehet, amiben a függőség manifesztálódni tud, ami egyébként a hétköznapi életben akár egy normál tevékenység is lehet, mert az evés mondjuk, vagy a játék, hát eszünk meg, játszunk, hogy ez az életünknek a része, de hogyha függők vagyunk, akkor nyilvánvalóan az már egy ilyen kontrollvesztett állapot.
De várj csak, akkor ebből következhet-e egyenesen az, hogy akinek ezek közül a felsoroltak közül egyik sincs jelen az életében, az az egészséges egyén?
Ezt nem biztos, hogy pontosan értem, tehát, hogy egyik tevékenység sincsen.
Igen, tehát, hogy nem eszik túl sokat, nem fogyaszt egy normális mennyiségnél, amiről már korábban többször beszéltünk, normális mennyiségnél több alkoholt, nincsen szerfüggősége, nincsen játékfüggősége, nincsen szexfüggősége.
Azért én azt gondolom, nagyon sok olyan ember van, aki nem függő. És itt csúsznak megint össze a fogalmak, hogy addiktológiai értelemben vesszük azt, hogy valaki függő, vagy a hétköznapi, hogy mondjam, jelentés tartalmát vesszük ennek a szónak, mert persze, függünk dolgoktól, függünk a mindennapokba, de azért létezik olyan, hogy valaki nem függ szerektől.
Aha.
Igen, tehát
ki van többségben szerinted?
Hát én azt gondolom, azok, akik nem függnek szerektől, vagy viselkedésektől, ők többségben lehetnek.
Tehát reméljük, vagy azt gondoljuk, hogy erre jó esély van?
Hát erre statisztikák is vannak, tehát hogyha megnézzük azt, hogy hány alkoholfüggő, vagy hány kábítószerfüggő, nyilvánvalóan ezek becsült adatok, meg lehet arról beszélni, hogy ezeket a statisztikákat milyen definíció alapján készítjük el, de hogy mégiscsak mutatják azt. És ez nem bagatelizálni akarom a problémát. Tehát tudjuk azt, hogy nagyon sok alkoholfüggő van Magyarországon, tehát az ő számuk több százezerre becsülhető, hogyha problémás ivókat is ide számítjuk, akkor tényleg közelít az egymillióhoz, de hogy van a társadalomnak egy olyan rétege, akik mondjuk abszolút nem isznak például. Igen. Ez nem azt jelenti, hogy neki más problémája nem lehet, de hogy most kiragadtuk ezt példát, mondjuk az alkoholt, akkor fontos, hogy vannak nem függők is, igen.
Azon gondolkodtam el, hogy ez most egy kicsit faramuci lesz, de hogy ugye nagyon sokszor vesszük észre manapság már, hogy egyre több az önsegítő könyv, önsegítő csoportok, nagyon fontos az önmegismerés, nagyon fontos és hétköznapivá vált fogalmakat használunk, pontosabban nagyon fontos fogalmak lettek hétköznapiak azáltal, hogy divat lett ez a fajta folyamatos önelemzés. És egy ponton túl én azt gondolom, hogy ez is egy erőteljes függésé válhat, vagy válik, hogy valaki folyamatosan önelemez. Tehát maga a terápia okozhat-e függést, és hogyha igen, akkor az okozhat-e keresztfüggőséget? És visszaveszedhet-e a kiinduló ponthoz? Ez most csak eszembe jutott, de hogy egy érdekes összefüggés lehet.
Okozhat olyan értelemben függőséget, amikor mindent megint annak rendelek alá, hogy tehát hogyha én mondjuk nem a kocsmába járok, hanem heti, nem tudom, 18-szor önsegítő csoportba, az lehet problémás, mert otthon lehet, hogy ez a férjemnek vagy a feleségemnek kevésbé tetszik. De én azt gondolom, hogy erre megvannak az ajánlások, tehát ha valaki önsegítő csoportba megy, ott is megvannak erre az ajánlások. Ha valaki pedig szakemberhez jár, akkor pedig a szakembernek a felelőssége, hogy esetleg ezt felismerje, hogy mi az a pont, amikor a terápiát lezárni kell, és megmutatni a kliensnek azt az utat, hogy ő esetleg ezt már egyedül képes tovább járni. Tehát, hogy ez a szakembernek is a felelőssége, hogy ne tartsa bent a kliensét több ideig, mint ahogy az szükséges.
A badarsága, hogyha azt gondolom, hogy esetleg a felépülés útja, vagy egy felépülési programban, mondjunk egy ilyennél, nyilván a szerfüggőség azért egy sokkal komolyabb dolog, hogy a kevésbé káros függés helyettesítheti a káros függést, és így fokozatosan le lehet jönni magáról a függésről.
Szerintem, amiről te próbálsz meg most beszélni, az a szerváltás, hogy valamiféle viselkedésváltás, de akkor azt ne függő módon tegyük. Mondok egy példát, tehát nyilvánvalóan, hogyha én mondjuk alkoholfogyasztás helyett futok, az egy tök jó alternatíva. De ha ennek nem tudom a határait, és mondjuk addig futok a szigeten, amíg el nem ájulok, akkor ott már felmerül a kérdés, hogy az én függőségem nem kapcsolta ott be, és nem abban a függő üzemmódban működök-e. És most aztán mondhatok más példát is, talán ahol ez hatványozottabban látszik, mondjuk a testépítésnél, ugye? Ott például beszélhetünk függőségről sok esetben, meg olyan önkép, meg testképzavarokról, ami...
Most már a férfiaknál is van.
Hogyne. Így van, férfiaknál, nőknél is. Amikor azt kell mondjam, hogy figyelnem kell a függő működésmódomra. Tehát nem is, egyébként a terápiáknak a javarésze nem is a szerekre van feltétlen kihegyezve, hanem pontosan arra a függő működésmódra, amiből aztán az ered, hogy én szereket nem tudok kontrollált formában mondjuk használni. Ezért látjuk azt, hogyha most mondok egy példát, tehát hogyha egy heroin függő lejön a heroinról, és aztán elkezd alkoholt használni, akkor idő kérdése, hogy mikor válik alkoholfüggővé, hiszen az ő függősége egyik szerből ugyanúgy át tud menni a másikra.
Ezért
az az ajánlás, hogy tudatmódosító szereket egy függő abszolút ne fogyasszon. Tehát a fő választott szerétől függetlenül ő tartson teljes abszinenciát ilyen szerek tekintetében.
Tudod, miért állati érdekes, amit mondasz? Mert így felvetődik bennem a kérdés, hogy tulajdonképpen, és rajzolgattam is közben magamnak, hogy a függőséget hogyan tudjuk definiálni? Több olyan szót is kiírtam magamnak, amit fontosnak tartok, mint alárendelés, a határok eltörlése. Hogy ezek mind olyan dolgok, amik amik szerintem jó támpontot adhatnak az embernek a hétköznapjaiban, hogy ezek alapján vizsgálja, nem kell szétboncolni az életét, de hogy bizonyos dolgokhoz hogyan áll hozzá. Alárendelem mondjuk ezt vagy azt az életemben ennek a dolognak.
Ez egy létező dolog? Kulcskérdés. És itt van szerepe a visszajelzéseknek, mert azért gyakran találkozunk azzal, mondhatni, hogy a függőség az a tagadás betegsége is, és a tagadás most ne a hétköznapi értelemben értsük, hogy én tudok valamit, de letagadom, hanem tagadást abban az értelemben, hogy én sem látom, ez egy vakfoltom. Aha. És amikor azt mondja a férjem, a feleségem, a testvérem, a szomszédom, hogy figyelj, mondjuk nekem rosszul esik az, hogy nem jársz haza minden este, hanem helyette elmész a haverokkal a kocsmába, akkor érdemes ezeken a visszajelzéseken, most aztán lehet, hogy nagyon triviális példát mondtam, de hogy elgondolkozni, hogy hogyan viszonyulnak az emberek az én működésemhez, aha, és ez tud abba segíteni, hogy esetleg erre a vakfoltomra is kezdjek rálátni, hogy lehet, hogy én tényleg valamitől menekülök, vagy valamihez melekülök, akár a szeremhez. Szóval, hogy aha, ez messze vezet ez a kérdés, de hogy, és el is felejtettem, hogy mi volt a kiinduló.
Hogy vannak olyan szavak, uh-huh, olyan hívó, igen, szavak, amikről azt gondolom, hogy azok jó térképpontok,
igen,
lehetnek.
Igen, és akkor...
Hogy mi a függőség definíciója,
így van,
innen.
Így van, és ez egy kulcskérdés, hogy alárendeleme az életem bármely területét. Aha. Tehát, hogyha az életem bármely területét egy viselkedés vagy egy szer negatívan befolyásolja, az egy kérdőjel.
Aha.
Nyilvánvalóan a szereknél a mennyiség sem elhanyagolható, hogy hogyan használom azt az adott szert, mondjuk mennyit iszom, eszem, szívok belőle, uh-huh, az is meghatározza. Hogyha egy bizonyos mennyiséget meghaladok, az is egy kérdőjel. De ugye a mennyiség önmagában nem meghatározható, mert lehet, hogy én csak keveset iszom, de ha utána autóba ülök és úgy vezetek, akkor az sok-sok kérdőjel, és hogy nyilvánvalóan ez a térkép fogja azt megmutatni, hogy én esetleg egy problémás szerhasználó vagyok-e már, vagy esetleg függő, de ez nem kell ezt öndiagnosztizálni, hanem fel kell ismerni, hogyha vannak kérdőjelek, és érdemes ezzel szakemberhez fordulni. Azt is kell látni, és ja, nagyon fontos ez a kérdés, hogy valaki függő vagy nem függő. Én akárhova megyek, és bárkivel beszélgetek ilyen témakörben, aki mondjuk laikusként próbál meg engem kérdezni, látom, hogy nagyon nagy a fókusz azon, hogy függőség vagy nem függőség. De hogy azért azt meg kell tanuljunk, hogy ez ilyen lépcsőzetes dolog, ennek előszobái vannak. Tehát, hogy az, hogy én függővé váljak, ahhoz nekem oda el kell jutni. És aztán vannak alacsony kockázati helyzetek, aztán valamikor már úgymond tele vagyok ilyen veszélyeztető tényezőkkel, faktorokkal, akár ilyen kockázati típus lehetek már, problémás használó, és aztán jön az, hogy függő vagyok vagy sem. És egyébként a függőségnél is tovább lehetne ezt vezetni, annak is vannak fokozatai.
Amikor valakiről kiderül, hogy függő, valamilyen módon, akár önmaga számára, és felkeres egy szakembert, mondjuk elmegy hozzád. Mit veszel észre, hogy mi az első reakció, amikor szembesülnie kell azzal, hogy igen, neki valóban komoly problémája van, mert nem ő irányítja a saját életét, hanem az a bizonyos szer, amit használ.
Valamennyire ez a felismerése már biztos, hogy megtörtént, ha engem felkeres, vagy legalábbis szeretne ebben megerősítést nyerni, vagy hát lehet, hogy éppen az ellenkezőjét reméli, hogy akkor én akkor azt mondjam, hogy hát nincs itt akkora probléma, de azért, hogyha valaki eljön, akkor az első találkozó nagyrészt abban, ahogy arról is szól, nem csak ennek a beismerésnek kell ott meg, sőt, nem feltétlen fontos, hogy az első ülésen egy ilyen beismerés, aha, legyen.
Mi történik, hanem, egy ilyen első ülésen?
Hanem arról beszélgetünk, tehát hogyha valaki eljön, hogy miért most jött el, mi volt az, ami őt elhozta, mi az, amiben ő segítséget remél, amiben ő úgy gondolja, hogy segítségre van szüksége. Tehát ez kevésbé szól arról, hogy mi ott felállítsunk egy diagnózist, hogy akkor ő most függő, nem függő. Nyilvánvalóan azért vannak extrém esetek, amikor fel kell arra hívni a figyelmet, hogy esetleg ez már életed veszélyeztető stádiumban van.
Bocsáss meg, hogy a szabadba vágok, de az első találkozó alkalmával, ez most lehet, hogy egy bennem lévő csúnya szkepszis, de azért csak fontos dolog. Honnan tudod ezt megállapítani, hogy az illető az valóban őszintén beszél és az igazat mondja, és nem próbálja meg a saját magát átvágó mechanizmusokat egy ilyen találkozón is érvényesíteni.
Igen, hogyha...
Hogy ez csúnya, hogy ezt kérdezem?
Nem, tök jó a kérdés, és pont azon gondolkozom, hogy most, hogy ilyen jó marketing képességgel rendelkeznék, akkor mondom azt, hogy én ezen átlátok, és én ezt tudom. Nem mindig tudja a szakember sem, így én sem tudom ezt mindig, hogyha valaki esetleg akár saját, főleg hát ez a saját maga manipulációja, ugye? Igen. Ez nagyon nehéz, mert ő sem lát erre rá, tehát igen. Ez nem egy tudatos, szándékos félrevezetés.
Ez is a vakfolt kategória?
Része. Így van, uh-huh. Meg ez is a függőségnek a része. Én azt gondolom, hogy sok esetben a tapasztalatom azért azt hozza, hogy én ott elkezdjek azon gondolkozni magamban, hogy mondjuk lehet nem úgy kerek a történet, de nem is ez a lényeg. Hát ami valaki eljön, és amit és ahogy mondja, és azt az igazságot hozza el nekem, akkor nekem ott azzal kell dolgoznom. Mm-hmm. És ha kialakul egy bizalomteljes terápiás viszony, akkor annak lesz olyan pontja, ahol én vissza tudok jelezni, hogy nézzünk már erre a kérdésre, hogy látja ő ezt, mm-hmm. hogy látom én. Mm-hmm. Gyakran megkérdezem, hogy látja őt ez a környezete, és akkor ilyenkor gyakran előfordul, hogy hát igen, ő nem megértett, mert a Marinéni Jóska bácsi sem úgy látja, és akkor ebből szépen ki szokott az alakulni, hogyha valaki rálátta ezekre a saját úgymond vakfoltokra, akkor ott lehetnek felismerések, hogy hú, hát akkor lehet, hogy ez mégsem így van, és olyan érdekes, engem eszembe jutott, egyszer néztem egy videót egy ilyen családterápiás ülésről, ahol bontott volt az ülés, és a párnak az egyik, tehát a párok külön voltak jelen az ülésen, aha. És ott kérdezett valamit a családterapeuta a kliensétől, és erről az úriemberről tudni kell, hogy ő akkor már 5 éve józanodó függő volt, nem ezzel kapcsolatban volt ott, ez csak egy ilyen adalék, és feltették neki a kérdést, elkezdett válaszolni, majd megállt, és azt mondta, hogy várjunk egy pillanatot, hogy lehet, hogy én most manipulálom magam. Neki már olyan jó reflexiós képességei voltak, olyan jó rálátott saját magára, hogy hoppá, bekapcsolt egy működésmód, amit jobb, ha én most leállítok, aha, hogy aha. El lehet jutni erre a fejlettségi szintre. De ezzel szembesíteni valakit, bárkit, ez nem függőség vagy nem függőségi kérdés, az általában ellenállást szül, és nem szívesen megy szerintem senki vissza egy terapeutához, aki megkérdőjelezi.
Igen, ez hát jogos.
Mi is csak emberek vagyunk, tehát hogy mi is tévedhetünk.
Persze.
Ez egy másik kérdés, hogy nyilvánvalóan, hogy ha úgy érezzük, hogy valami nem kerek, akkor arra rá szoktunk kérdezni.
Térjünk vissza egy kicsit az önmegismeréshez, meg az önmunkához. Ez már magában egy nagyon nehéz dolog. Akkor is, hogyha nincsen szó olyan fókuszer használatról, ha csak az ember a hétköznapi működését nézi. Nehéz, mert akkor ott ki kell nyitogatni ezeket a kis szelencéket, ha még nem is Pandoráid, de azért egy-kettő tömve csonya dolgok vannak, biztos, hogy igen. Hogy érdemes elindulni az önmegismerés és az önmunka útján, mondjuk akkor pláne, hogyha szerhasználatról van szó?
Én azt gondolom, hogy a terápia az eleve ad ennek egy keretet, tehát hogyha valaki jelentkezik egy addiktológiai konzultációra, felhív minket, akkor mi a kereteket úgymond megadjuk, ez a mi felelősségünk, meg a mi feladatunk, és hogy az utat azt mi mutatjuk, az egy másik kérdés, hogy a kliensnek a döntése, meg én azt gondolom, hogy a felelőssége is az, hogy ő milyen tempóba hajlandó ezen az úton jönni velünk, vagy velem, aha. Azért mondtam többes számban, mert hogy nyilván többen dolgozunk a centrumba. És ugye az is fontos, hogy alternatívákat kínálunk. Tehát nem azt mondjuk, hogy ez a felépülési út, aztán ezen jön, ha nem jön, akkor nincs más lehetőség, hanem elmondjuk, hogy milyen utak lehetnek, aha. Milyen alternatívák lehetnek. Tehát elindulni úgy lehet, hogy segítséget kérek. Az, hogy ezt milyen formában teszem, ugye említetted itt az önsegítő uh-huh. csoportot, az önsegítő csoport most itt a függőség kapcsán, hogy ezek a 12 lépéses csoportok például, amiket én jól ismerek, meg nagyon szívesen ajánlok is, azok a csoportok, amik szintén megadják azokat a kereteket, utakat, hát azért is hívják 12 lépésnek, még a lépéseket is megadják, aha. Hogy melyik lépéssel kell kezdeni, és hogyan kell ebbe haladni, hogy a kliensnek ezzel így módon nincsen dolga, hanem ez kijelölik számára, és akkor ő eldönti, hogy melyik út szimpatikus számára, és aha. Akkor melyiken menetel.
Mi a legfontosabb dolog? Az, hogy megtaláljuk a probléma gyökerét ilyenkor is, hogyha szerhasználatról beszélünk, és akkor ezek a szakemberek, akikkel ti ott a Pálfalvi Centrumban dolgoztok, ők nyilván egy olyan szakember csapat, akik mind hozzá tudják segíteni az adott klienst ahhoz, hogy jobban megismerje önmagát, és jobban együtt tudjon működni is veletek.
Itt most arra gondolsz, hogy találj új a problémának a gyökerét, abban az értelemben megtalálni, azt mondjuk, hogy na akkor ez a dolog felelős azért, hogy én mondjuk...
Nem feltétlenül, hanem az önmunkában, tehát hogy elkezdjen egészen messziről induljunk. Mondjuk, aha, hogy kiderülhessen, hogy nem tudom én, az ők nagypapánál is volt valami gond, most egy egészen triviális példát felhozva.
Hát az állapotfelmérésnek eleve a része, tehát hogy egy picit ilyen
el kell mesélnie, hogy nagyjából milyen a...
Hát, hogyha erre ő nyitott, akkor jó, hogyha el tudja mesélni, de senki semmire nincsen kötelezve. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ha olyat kérdezek, amire nem szeretne válaszolni, akkor jelezze, hogy én erre most nem kívánok válaszolni.
De akkor ott lehet tudni, hogy valami van, nem?
De még az sem. Nem akkor biztos? Csak nem. Én azt gondolom, hogy akkor azt tudjuk, hogy ő erről most valami miatt nem tud beszélni, nehéz neki erről beszélni. Az is elmond valamit, nem? Igen. Tehát hát hogy az is információ. Hát tehát, hogy nyilván az állapot felmérésnek része a múlt. Ugye a fontos tudni, az addiktológiai konzultáció a jelenben dolgozik, de ez nem azt jelenti, mert hát az itt és mostban kell ugye a problémát megoldani, igen, de ez nem azt jelenti, hogy a múltra nem nézünk rá, vagy a múlttal nem kell foglalkozni. Nagyon sok esetben fontos része a felépülésnek, hogy például a múltban megtörtént traumákat fel tudjuk dolgozni, mert hogyha az nincsen feldolgozva, akkor nem biztos, hogy ez a józanodás olyan könnyen fog menni. A kulcskérdés, hogy ezt mikor tesszük. Ha valaki benne van egy krízisbe, akkor nem biztos, hogy az ő traumáját kell boncolgatni, sőt biztos, hogy nem, és nem is feltétlenül az addiktológiai konzultánsnak a feladata, igen, sőt nem is feladata, de feltérképeznie fel kell, hogy a felépülés egy szakaszán azt tudja mondani, hogy igen, most itt be kell vonjunk egy klinikust mondjuk, vagy egy olyan terapeutát, akivel mondjuk lehet ezt a traumát feldolgozni, mert ha az nem kerül feldolgozásra, akkor lehet, hogy tartósan nem tartható az ő józansága. De az, hogy ezt mikor tesszük meg, ezt nem az elején. Tehát a feltérképezés megvan, de az ezzel a múlttal való munka nem a felépülésnek az elejéhez tartozik, én azt gondolom.
Hogyha azt nézzük, hogy szerfüggés, és ugye erről beszéltünk már, hogy a leggyakoribb azért ezt mondhatjuk, az alkohol használat, így van?
Igen.
Hogyha valaki elindul ezen az úton, akkor mit tapasztalsz, hogy mondja azt, hogy jó, ma már nem ittam, tehát hogy próbál annyira igyekezni az illető, hogy azt hiszi, hogy onnantól kezdve, hogy elmegy az első konzultációra, megtörténik az első beszélgetés, azt gondolja, hogy onnantól kezdve az a legjobb dolog, és akkor jó páciens, idézőjelben, mert gondolom én ezt laikusként, hogy az ember akar jó lenni, hogyha már akar gyógyulni. Most már nem is ittam ki, és akkor nem, ma már nem, vagy már két napja nem ittam. Hát, van ez az igyekezet, amikor azt gondolsz, hogy ez...
Sokakban benne van, nyilvánvalóan sokakban benne van. Ez abszolút tartható. Most nyilván itt is meg kell vizsgálni, de ez megint a szakember feladata. Aha. Ugye az első lépcső, az első lépés az mindenképpen az abstinencia, tehát azt a célt azt mindenképpen ki kell tűzni, hiszen folyamatosan tudatmódosult állapotban nem lehet felépülni, tehát valahogy el kell élni ezt az abstinens állapotot. Azt, hogy ezt ambuláns formában, ami azt jelenti, hogy egy rendelőbe heti rendszerességgel bejárva, konzultálva, emellett meg lehet-e oldani, az mindig az első találkozónak aztán a, hogy mondjam, a, tehát hogy az első találkozón, vagy az első állapotfelmérésen ez ugye ki kell, hogy derüljön, mert vannak olyan esetek, amikor ez nem megoldható, és az illetőt lehet, hogy bentlakásos forma fele kell irányítani, mert kell ott a orvosi ügy, vagy hát orvosi felügyelet, mert hogy az alkoholnál ugye néha lehet számítani elvonási tünetekre. Tehát, hogy valakinél azt látjuk, hogy ez nem megy, akkor szoktunk ilyen ajánlást tenni, hogy lehet, hogy a bentlakásos forma az adna egy olyan segítséget, ami el lehet érni egy abszinens állapotot.
Tehát, hogy valamilyen fajta izoláció tud segíteni.
Sok esetben nem csak maga az izoláció is tud segíteni, nagyon-nagyon-nagyon sokszor. Ugye a kastélyprogramunk az erről is szól, hogy ott azért ez egy izoláltabb hely, ez nem azt, hogy nem lehet kimenni, meg ki lehet menni, de hogy teljesen más ingerek érik ott az embert, az egy lelassultabb világ.
Egy nyugodt közeg, igen.
Ingerek, így van. Nincsenek azok a triggerek, úgymond, ami kiválthatják ezt a sóvárgást, hogy akkor nekem most innom kell. De vannak olyan esetek, amikor azt mondjuk, hogy a kórházi programunkba jöjjön valaki, mert oda kell már az egészségügyi szakszemélyzet is folyamatosan 24 órán keresztül, amit mi kórházban tudunk biztosítani. Igen, most kicsit elmentünk a témától, de hogy azért, illetve nem mentünk el, csak ez ugye ebből jött. Tehát, hogy fontos, amit mondasz, hogy ez kell, hogy legyen egy cél. Ha azt látjuk, hogy egy ambuláns találkozók során sokadik alkalomra sem sikerül ezt az abszinenciát kialakítani, akkor ott újítani kell, vagy meg kell nézni, hogy mit lehet másképp csinálni. És egyébként, amit mondtál, hogy mennyire igyekeznek a kliensek, Én azt gondolom, hogy a megfelelés az fontos tud lenni ilyenkor, főleg az elején. Lehet megfelelésből is dolgokat csinálni az elején, hogy azért nem iszom, mert azt mondták, hogy ez fog eredményre vezetni. Az elején
az nem baj, hogy az embernek van hite abban, akihez fordul.
Az alap, ha nincs, akkor ez nem is egy működő történet.
És nem is fog működni.
Akkor az nem is fog működni. Tehát, hogy nagyon fontos az, hogy az a remény, amit mi próbálunk adni, azt a kliens el tudja fogadni, hogy én elhiszem, hogy tudok úgy élni szerek nélkül, hogy én jól legyek. Aha. Mert ugye ettől szoktak nagyon félni, hogy úristen, hát ha még ezt is elveszik tőlem, és ez egy tök jogos félelem. Tehát most gondolj bele, Petra, eljön valaki, akinek az életét ez tartja össze, hogy ő iszik. Akár, ugye ez kicsit ellentmondás, de mégis
nem,
csak.
De értem.
És akkor azt mondom neki, hogy hát akkor tessék innenkitől kezdve nem inni, akkor azt mondom, hogy köszönöm szépen.
Gyakorlatilag akkor befeketek a koporsóba, kb. Ez, akkor, bocsánat, de az...
Hát akkor mi lesz még az életem, hogyha ez sincs, aha, ha még azt a kis szorongásomat sem tudom oldani. Ezért szoktuk azt mondani, hogy amit mi kínálunk, az az, hogy lehet úgy szerek nélkül élni, hogy én közben jól vagyok. És ugye azért ez egy nagyon más alternatíva.
Tehát el tud jutni az illető a ti segítségetekkel, akár a kastély programon belül, akár pedig egy másfajta terápiás módon, de nálatok oda, hogy jól tud élni szerek nélkül.
El tud jutni. Hát, és ha ennek... ha nem ezt kínálná józanság, senki nem józanodna. Tehát ha megkérdezünk valakit, aki már 1 éve, 5 éve, 10 éve, vagy 15 éve józanodik, és 15 éve felépülésben van, akkor azért ez mégis csak egy olyan alternatíva, ami mellettől letette a voksát. Hát, hogyha ez egy kínszenvedés lenne egy fél életen át, hát senki nem csinálna. Csak ez hihetetlen, amikor benne vagyok, mert az eleje az nem a pozitívumokat hozzá általában.
Az a kinkeserv.
Az eleje az tud kinkeserves lenni, de ne rettentsen ezzel senkit, ha esetleg hallgatják a műsort olyanok is, akik
mert
most még benne vannak ebben a problémával, mert ugye segítséggel történik, és hogy tudunk olyan segítséget adni, ami hát egy picit kikönnyíti ezt a dolgot, ezt a részét a felépülésnek.
Hogyha önmegismerésről és önmunkáról beszélünk egy felépülési programon belül, mik azok a dolgok, amik segíthetik az önmunkát, vagy segítik az önmunkát, meg az önmegismerést?
Én nekem most így tulajdonságok jutottak eszembe, hogy nyitott tudjak lenni, és alázattal teli, és ez nagyon-nagyon nehéz. Nagyon-nagyon nehéz. Ahogy azt mondani, hogy lehet, hogy ezt más tudja jobban. Lehet, hogy ezt azok az emberek tudják jobban, és most nem magamra gondolok azért, mert én tanultam, hanem azok az emberek, akik mondjuk ezt az utat már bejárták, hiszen a mi szakmánk ebből is táplálkozik, azokból a példákból, azokból a józanotokból, akik ezt az utat már úgymond maguk mögött tudják tudni, és hogy az újonnan jövőkben meg kell, hogy legyen ez a nyitottság, hogy fú, hát nekik ez így sikerült, akkor valamit biztos jól csináltak, és akkor nekem ebből valamit el kell tudnom sajátítani. Tehát a nyitottság és az alázat szerintem elengedhetetlen.
Számítanak-e a kliensek valamilyen fajta jutalmazásra? Mert amikor az ember egy ilyen nehéz helyzetben ügyesen teljesít, akkor az lelkének egy része, én úgy gondolom, mindig gyerek kiválik, és azt mondja, hogy látod, milyen ügyes vagyok, csinálom, itt vagyok. Most ezt a lépcsőt jártam be, most ezt a fokot jártam be, most már itt tartok, ebben tudtok valahogy, mi a jutalma egy ilyen lépcsőfoknak?
Ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert hogy én gyakran tapasztalom azt, hogy nem csak, hogy ezt a vágyat nem látom, hanem még saját magukat is, hogy mondja, alábecsülik néha a saját teljesítményüket.
Tényleg.
És akkor szoktam mondani a klienseimnek, hogy néha úgy tűnik, mint egy jobban örülnék az ő sikerének, vagy az ő lépéseinek, mint ő. Nyilvánvalóan ez is talán ennek az ön szeretetnek a hiányából fakad.
Hát mert a világ az mit mond, Sejla? A világ azt mondja, hogy jön, nehogy már örüljél annak. Na hát igen. Most nagy dolog, hát az lenne a normális, ha nem innál. Nem az, hogy leteszed a poharat, szégyeld magad.
Petra, annyira jó, hogy ezt mondtad, mert hogy kicsit megint kiszólok akkor így a hallgatókhoz, hogy a hozzátartozók nagyon fontos, hogy tudják ezt értékelni, igen, és hogy lássák, hogy ez egy nagyon-nagyon nagy dolog.
És dicsérjék meg. És mindig ezt mondom.
Én azt szoktam mondani, hogy érdemes olyan visszajelzést adni, ami saját magukból fakad. Mert ugye azt mondom, hogy jó, de ügyes vagy, hogy az olyan oké. De azt mondom, hogy figyelj, annyival jobb férj tudsz lenni most, hogy itthon vagy minden este, azért az milyen jól szól, nem?
Igen.
És hogy most nyilván ez csak az én tapasztalatom a praxisból, én mindig próbálok rávilágítani arra, hogy mekkora nagy dolog az, hogy valaki akár egy napja, vagy csak az, hogy eljött. Szerintem az óriási.
És felvállalta azt,
Így van. Úgyhogy én gyakran ezt a vágyat sem lát. Ez nem azt jelenti, hogy nincs, csak lehet, hogy nagyon halovány, de hogy nagyon érdekes, mert ugye az önsegítésről beszélve az önsegítő csoportok is nak is van ilyen saját jutalmazó rendszerű, képzeld el, ott bilétákat osztanak, aki egy napos, 30 napos, 60 napos, 90 Tényleg. Napos józan, vagy fél éves, vagy egy éves, azok kapnak kis bilétát, és szerintem ez egy szuper jó dolog. Nagyon jól szimbolizálja azt, hogy elért valamit, hogy is koronak van egy ilyen kis érme. Mi meg a Pálfalvi Centrumban bilétákat nem osztunk, de hogy én azt gondolom, hogy a konzultációk során folyamatosan...
Hát ott azért van dicséret.
Elengedhetetlen, igen.
Pálfalvi Centrum 0630 65 75 734.